archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Hankis Elemérrel Rádai Eszter beszélget.
Nem hiányzik-e néha az a nagyon sok teendő, meg az a nagy eleven élet, meg az a, hogy is mondjam, csak nagy ismertség és híresség, ami a televízióban volt? Mert ugye azt mondta újabb és újabb csatáinál a médiaháborúnak, hogy ugyan nem adja meg magát, nem engedi magát törvénytelen módon eltávolítani, de mégis örül annak, hogy hamarosan véget ér ez az időszak, és visszatérhet a tudományhoz. Szóval nem csalódott-e?
Igen, egyáltalában nem. Nagyon boldog éveim voltak, miután ott hagytam a televíziót, mert azt csináltam, amihez tényleg értek, és amit szeretek. Egyrészt tanítottam több egyetemen.
Több külföldi egyetemen.
Igen, tudom. Igen. Másfelől pedig otthon ültem a számítógépe mellett, és írtam. És ez egy nagyon jó mulatság volt, mert egy olyan új terület volt, amit régen én nem ismertem. Tehát minden nap egy új felfedezés. Ennek a könyvnek a munkacíme angolul az, hogy Whose Universe, kinek a világa, és az alcíme az, hogy az emberi méltóság egy idegen világban. És arról szól, hogy vajon ebben a világban mi emberek itthon vagyunk-e, vagy sem, vagy pedig nekünk kell előnek erejével megteremtenünk a magunk emberi világát, egy vagy semleges, vagy időnként eléggé zord univerzumban.
Szeretnék egy kicsit visszatérni a televízióra még. Arra az időszakra, amikor különböző házak falán tűnt fel a neve. Azt lehetett olvasni az egyik falon, hogy éljen Hankis, a másikon meg, hogy vesszen Hankis. Ezt hogyan viselte ezt a, gondolom, egy kutató számára, vagy egy tudós számára nagyon-nagyon szokatlan népszerűséget, vagy ismertséget?
Nem nagyon érdekel, őszintén szóval. Azt mindig átírták, hol szidásra, hol nem szidásra. Inkább mulatságos volt. Előbb azt kérdezte, hogy nem volt-e nehéz kilépni egy ilyen mozgalmas közéleti szerepből. Elég volt a zajból is az a 2,5 vagy 3 év.
Volt olyan pillanata ennek a 2,5-3 évnek, amikor a zajt is élvezte?
Tulajdonképpen mindig élveztem. Tehát ez egy jó kaland volt számomra, aki mindig otthon egyedül dolgoztam, sőt én nem tartottam se semmiféle körbe. Tehát viszonylag magányban éltem be az életemet. Nagyon élveztem egyébként, és akkor ez egy nagyon más élet volt ez a televízió, tehát ez egy jó mulatság volt ebből a szempontból.
Viszont belekényszerült valamilyen körbe, talán nem igyekezett azt gondolom egyik körbe, vagy egyik kör felé sem, de mégis valahogy belelökték. Ez megint csak egy nagyon szokatlan dolog volt ezek szerint.
Én úgy éreztem, hogy nem kerülök bele egy körbe. Most függetlenül a saját rokonszerveimtől ott a televízióban azt hittem, vagy próbáltam középen maradni. Igaz, hogy ez kívülről talán nem így látszott, mert a kormány pártok erősen nyomtak valóban, és ebben a küzdelemben közelebb kerültem az ellenzéknek a szempontrendszeréhez. De hogy mennyire nem kerültem semmi körbe bele, aztán az jelzi, hogy amikor az ellenzéki pártok kerültek hatalomra, pillanatok alatt kiderült, hogy nem tekintenek az ő emberüknek, és hál' Istennek, hogy nem tekintettek, mert ez utólag igazolta azt, hogy nem szolgáltam semmiféle párt érdeket.
Mire gondoljak, amikor azt mondja, hogy nem tekintették a saját emberüknek, hogy például nem gondolkoztak azon, hogy felkérjék arra, megkérjék arra, hogy maradjon továbbra is a televízió elnöke, vagy valami másra?
Arra gondolok, hogy a 94-es házasok után, amikor ők kerültek a kormányra, meg kellett volna köszönni a Gombács Abának, nekem is bizony sok más embernek, mert nem kettőn dolga volt, hanem több száz ember küzdött azért, hogy a rádió és a televízió független legyen egy nehéz korszakban. Ezeket volna tisztességesen köszönni ennek a csapatnak. Ez nem történt meg. Kapkodtak ügyetlenül és rossz ízűen valami kitüntetésekkel, ami csak még inkább igazolta azt, hogy valami nem stimmel. Utána elvileg szerintem a föl kellett volna ajánlani a Gombárnak is, és nekem is, hogy egy napra szimbolikusan térjünk vissza oda, ahonnan elkerültünk 93 elején. Jelezi azt, hogy a volt ellenzéki pártok hogyan hangsúlyozzák azt, hogy a 93-as ügyek egy demokráciában nem voltak különösebben civilizáltak. Bár megtörténik nyugaton is hasonló, vagy még sokkal keményebb is, de kellett volna jelezni azt, hogy azzal ők nem értenek egyet. Ez se történt meg, erre gondolok csak.
Nem lehet, hogy itt egyszerű otrombaságról van szó? Rossz modorról, hogy nem volt kicsit átvitt értelemben is, mondom, nem volt gyerekszobájuk lehet, ezeknek a politikusoknak?
Igen, ez is itt lehet, hogy igaz. Én azt remélem, hogy arról volt szó, hogy sosem éreztek igazán a magukénak, és ez így van rendjén.
Az előbb célzott valamiféle kitüntetésekre, magáért helikoptert akartak küldeni egy kitüntetés miatt. Ez hogy volt?
Hogy a váltások után valamikor 94 nyarán a Balatonparton a mamámnak a házában nyaraltam, és elmentem vásárolni, és akkor jöttem haza, és azzal fogadtak, hogy hú, a rendőrség keresett engem. Mondom, hogy nagyon jó, kezdődik újra, mondom, nagyon jó lesz, de aztán valóban megjött egy rendőrségi autó, ami ezredessel, aki udvariasan azt mondta, hogy ő kapott egy utasítást, hogy engem azonnal, még aznap reggel vigyenek föl helikopterre Budapestre, mert nekem átadnak egy kitüntetést. És ez valamilyen, na igen, hogy is hívták, nem tudom milyen, kötelesség érdemre, nem tudom mi az ördöge. És mondta, hogy már a helikopter jön, és akkor én készüljek, mert egy fél órán belül már keresik a leszálló helyet ott a Balatonparton. És akkor én mondtam, hogy köszönöm szépen, de nem megyek, mert még nem fejeztem be a bevásárlást. Másfelől pedig nekem senki se szólt, tehát nem megyek föl.
Lett volna olyan kitüntetés, ami miatt fölment volna?
Ilyen formában biztosan nem. Aztán hoppá, hát mégis nem lehet ilyen durván csinálni, valahogy ki kell tüntetni. Az egész olyan rossz ízű volt, hogy nem mentem volna akkor se, hogyha... De egy Nobel-díjra elmentem valami ilyen rossz ízű zörejek mellett is. Akkor aztán később megköszöntem a Gönc Árpádnak, megbújítottam neki, hogy nem veszem át a kitüntetést.
Ha nem ilyen rossz ízű körülmények között, vagy rossz ízűen történik ez az egész, akkor átvette volna?
Akkor sem vettem volna a magam nevében, mert nem lett volna jó ízű az, hogy egy volt ellenzéki párt, amikor kormányra kerül, akkor megjutalmazza azokat, akikkel legalább részben egyet tudott érteni a korábbi korszakban. Azt jelezte volna, hogy valamilyen formában az ellenzék érdekét képviseltem, holott csak annyiban, amennyiben akkor az ő érdekeik megegyeztek az ország érdekeivel.
A sajtószabadság érdekei.
Igen, meg a médiumok függetlensége, meg a civilizált viselkedés, meg egyebek. Tehát nem fogadta volna egyáltalában a kitüntetést. Tehát kapóra jött az, hogy ők valahogy elügyetlen kették a dolgot.
Az mit jelent, hogy kinek a világa, meg hogy itthon vagyunk ebben a világban? Ez az a téma, amivel most már néhány éve foglalkozik, ami a készülő könyvének is a témája.
Igen.
Ugye? És most, amikor elmegy megint Magyarországról egy évre, arra az amerikai egyetemre, ahol már tanított a televízió elnök korában, ugyanerről fog előadni.
Ez inkább egy, ahogy mondjuk, filozófiai, antropológiai téma, hogy mennyire érezhetjük itthon magunkat, az életnek mik a lehetőségei ezen a planétán, mennyire vagyunk beleillők, kompatibilisek, hogy milyen sok szempontból össze nem illő az ember az adott fizikai világgal, meg általában az élet mennyire inkompatibilis a fizikai világgal, tehát borrasztó, jelentéktelen helyet töltünk meg a világegyetemben. Mintha nagyon a perifériáján lennénk, hogy ha azt meggondoljuk, hogy a általunk ismert univerzumban több száz milliárdszor milliárd csillag van, és azoknak vannak bolygóik is, akkor a mi bolygónk eléggé jelentéktelen ebben a végtelen univerzumban. Tehát úgy néz ki, hogy egy nagyon nagy univerzumban viszonylag nagyon ritkán tud megjelenni az élet. Ami csak azt jelzi tehát, hogy nem evidens az, hogy az élet úgy nagyon beleillik ebbe az univerzumba.
Ez most miért lett a maga számára ilyen fontos? Vagy mindig is gondolkozott ezen, csak más dolgok ezt mindig hátrébb tolták? Vagy az ember ezekről a problémákról igyekszik inkább megfeledkezni, nem beengedni a tudatába? Mert hogy annyira szomorú, meg annyira...
Ez is nem szomorú, inkább ellenkezőleg. Hagyj idézem egy híres német filozófusnak azt a mondását, hogy csak egy tökéletlen lény lehet szabad, és ennek egy variánsa, hogy csak egy tökéletlen világban lehetünk szabadok, mert hogyha a világ tökéletes volna, akkor nem valami tenni. Szinte nem is léteznénk, csak vegetálnánk. Tehát nem baj az, hogy a világ, hogy nem nekünk találták ki. Egyébként lehet, hogy nekünk találták ki, csak nem tudjuk. Ugye a végső kérdésekre, hogy a világ hogy keletkezett, van-e vagy nincs-e Isten, ezek a kérdésekre nincsen biztos válasz. Nem lehet bizonyítani se azt, hogy van a halál után élet, se az, hogy nincsen. Fölállítunk újabb és újabb hipotéziseket, jobbakat és rosszabbakat, és ezek a hipotézisek segíthetnek minket abba, hogy tisztességgel éljünk ebben a világban. De nem találhatjuk meg a végső bizonyítható válaszokat, és ez nem baj, nem baj.
Visszatérve az előző kérdésemre, hogy miért most kezdesz foglalkoztatni. Lehet, hogy azért, mert ugyan diákos külseje, meg diákos mentalitása ellenére, most, hogy készültem egy kicsit erre a beszélgetésre, teljesen döbbenten olvastam, hogy már-már, bocsánat, hogy ezt a szót használom, mondjam, de matuzsállami korba kezd jutni.
Így van. Annyiban összefügg ezzel, hogy az ember egy bizonyos kor után úgy érzi, hogy össze kell foglalnia azt, amit csinál. Tehát, ha csinált valamit is, amit nem lehet nagyon tudni, akkor azért jó lenne az összefogni valamilyen pontba. Ilyet folyamán az ember rengeteg dologról gondolkozik, és sok mindent csinál, és ezek elég értelmetlenül szétszólódnak a világba. Tehát értelmes dolog az, hogy összefogni a szálakat. Másik pedig, hogy éppen annak idején Stanfordban, amikor kim voltam ott először, tanultam egy szemináriumot, ahol a szabadság kérdését elemeztük különböző szempontokból, és ott a vége fele úgy éreztem, hogy az egész a levegőbe lebeg. Hogy miért is beszélünk mi a szabadságról, mi ennek a értelme, mi a szerepe a szabadságnak az ember életébe. És akkor ott egy ilyen késő esti órán jött a gondolat, hogy hogyan lehetne a szabadságot, mint fontos értéket behelyezni egy nagyobb kontextusba, és ez a nagyobb keretből alakult ki ez a könyv.
És mi köze tényleg a szabadságnak a mi helyünkhöz a világban?
Hát az, hogy jogos az a hipotézis, mint sok más is jogos, hogy a világban nincsen eleve adva a szabadság. Az emberiség előtt nem lebeget itt a világba, a világ űrbe a szabadság, vagy a méltóság, vagy a szentség, vagy az értelem. Mármint, hogy ott van értelme. Tehát elképzelhető, hogy az ember, mi emberek, csak mi tudjuk megteremteni egyáltalában a szabadságra, még a fogalmát is. Tehát feltételezhető az, hogy szabadság, mint olyan, vagy az élet értelme, mint olyan, az emberrel jelent meg, akár csak pár ezer, vagy pár tízezer évvel ezelőtt. Lehet, hogy a univerzumnak nem volt semmi értelme. Lehet, hogy a univerzum egyszerűen létrejött egy véletlen folytán, vagy általunk nem ismert erők folytán. Lehet, hogy nem így volt. Elképzelhető, hogy a univerzumot valaki egy bizony szándékkal teremtette, tehát eleve értelme volt a univerzum létrejöttének, de lehet, hogy nem. Elképzelhető tehát az, hogy a világmindenségnek nincsen értelme, azon kívül, amit mi megteremtünk, mint értelmet. És lehet, hogy a szabadság benne van, bele van kódolva a világegyetembe, és vannak, akik beszélnek például az atomi vagy atom alatti világban lévő sajátos szabadságról, a determináltság hiányáról legalábbis, de lehet, hogy a szabadságot csak az emberi lény teremtette meg, vagy hiszi azt, hogy megteremtette. És ezek a kérdések merültek föl, mondom, ebből a szabadság szemináriumból, és akkor alakult ki egy hipotézis, amin aztán dolgoztam 2-3 évig, hogy tételezzük föl, hogy egy közömbös és idegen világban élünk, nem tudjuk, hogy nekünk teremtették vagy sem, vagy csak létrejött. De ebben a világban, amit nevezünk mondjuk idegen világnak, mert nem a mi világunk, az emberiségnek kellett megteremteni a saját maga világát, ahol már van szabadság, van méltóság, van értelme a dolgoknak. És ez a belső emberi világnak a megteremtése, ez egy óriási nagy munka volt. És ennek két ága van, egyik egy ilyen prométeuszi stratégia, hogy meg kell teremteni a fizikailag ezt a világot, tehát körül kell magunkat venni falvakkal, technikával, gyógyszerekkel, hogy fizikailag megélhessünk egy idegen világba, egy veszélyes világba. De ez nem lett volna elegendő, volt egy másik stratégia, amit mondjuk nevezünk Apollóinak, ami nem fizikailag vett minket körülvédő szféra, hanem szimbólumok szféráival vett körül minket. Mítoszokkal, vallásokkal, tudományokkal, művészetekkel, a szépség szféráival, amelyek ugyanúgy védenek minket, a külső veszélyek és saját félelmeinkkel szembe, mint a házfala vagy a városfala. Ez a két stratégia együttesen teremtette meg a civilizációt, és egy hipotézis szerint a civilizáció nem más, mint ennek a küzdelemnek az eredménye. A küzdelemnek, hogy egy idegen világba megteltsük magunknak a védettség, a szabadság és az értelem világát.
Ez egy ilyen nagy világmagyarázó eszme?
Ez egy kis világmagyarázó hipotézis, amiben például, hogyha mondjuk a vicceket ebből a szempontból elemzem, hogy mi a szerepük ebben a küzdelemben, akkor többet tudok-e meg a viccekről, mint eddig megtudtunk más szempontokból kiindulva.
És mi a szerepe tényleg a vicceknek ilyen szempontból? Az, ami a fütyülésnek a sötétben?
A fütyülésnek az a szerepe, ha már fütyülésnél tartunk, mint a zenének, megteremti hangokból a maga világát, ahol harmónia van és öröm van, és a külső világ, ami tele van problémával, gonddal, családdal, munkával, szeméttel, piszokkal, esik az esővel, ez a zene magát úgy veszi körül, mint egy védőburok. Ebben a saját maga kis világában maga tökéletes harmóniában lehet, pedig a külső világ teljesen diszharmonikus. Ugyanúgy vesz körül minket az autó, aminek nagy mitosza van, és egyik fontos szerepe az, hogy egy emberi világgal minket körülvegyen, és ugyanúgy vesz minket körbe a más műalkotások, vagy a filozófia, vagy a vallás, vagy a mítosz, vagy a bevásárlóközpont.
És a vicc?
A vicc az tulajdonképpen egyfajta flörtölő és a rettenette az idegen világgal. Minden vicc, csak nem veszük észre tudatosan, de észreveszünk ösztönösen, minden vicc kisiklat minket a rutinjainkból, a rutin gondolatainkból. Lerombolja a mindennapi logikánkat, a körülöttünk lévő kauzális világot egy pillanatra csak, és beleesünk egy másik világba. Egy pillanatra kellemes is jó, mert megszabadulunk az adott világon kötöttségeitől, és nevetünk örömünkbe, a következő pillanatban megijedünk ettől, mert az ijesztő az a világ, ami teljesen más, mint a miénk. Ez az idegen világ, ahol nincsen logika, nincsenek törvények, nincsenek normák. Ez a világ egy pillanatra felszabadulás, mert terhes a sok kötöttség a világunkban, de a következő pillanatban úgy maradnak, kézzel azt el, hogy úgy maradnánk, ahogy a vicc hirtelen lerombolta.
Hát a viccben mindent szabad, a viccben olyat is szabad mondani, amitől az ember megbotránkozik amúgy.
Persze. A nevetésnek például éppen ezért több fázisa van. Először a nevetés első fázisa az örömfázisa, hogy megszabadultunk a kötöttségektől. A második pillanatban jön ez a rettenet, hogy beleestünk egy káoszba, kiestünk a kozmoszból, átestünk a káoszba, és a következő pillanatban a vicc olyan kegyes hozzánk, hogy megengedi, hogy visszakapaszkodjunk a saját világunkba, és akkor a megkönnyebbülés nevetése. Tehát a nevetés egy nagyon komplex dolog, a vicc pedig flörtölünk a rettenettel. Ahogy a tragédiák például nem flörtölés a rettenettel, vagy az idegen világgal, hanem az egy bátor konfrontáció. A bemutatják, milyen lenne az ember, hogyha tökéletesen védtelenül lenne ebben a világegyetemben. De nem védtelen, mert hiszen Peter Berger, a híres vallásfilozófusra utalok, minden társadalom, ahogy ő mondja, egy világépítő vállalkozás. Egy világot épít minden társadalom maga köré szimbólumokból, hitekből, babonákból, tudásból, szépségből, akármiből, vallásból, mitoszokból, és ezek a szimbolikus szférák védik az embert meg, addig, amíg belül van a társadalmon.
Most sokkal-sokkal korábbra szeretnék visszatérni. Milyen volt az a család, amelyikbe 1928-ban beleszületett Hankis Elemér? Azt tudom ugye, hogy az édesapja a Debreceni Tudományi Egyetemnek volt a professzora.
A francia irodalomnak a professzora. Ez egy jó polgár család volt. Az egyetemi telepen laktunk, és nagyon jó körülmények között, tehát egy nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt, de akkor szokásos, tisztességes polgár családokban meglévő bűntulatok tömegével. Ugye mert az egyetemi telep az egy ilyen tündérváros volt, Debrecenben, nagy erdőben, tényleg egy gyönyörű hely volt, de hát mellettünk 500 méterre kezdődött az egyik debreceni nyomortelep, a Nyulas. Tehát a kontraszt óriási volt, két esvéremben is, mint a hármunkra jellemző volt ez a... Azért is, mert mondjuk...
Ez a szociális lelkismeret
igen, furdalás? Igen, hát ez egy szokásos polgári lelkismeret furdalás, nem minden családban volt ez, minket így neveltek. Édesapám egy ilyen, a szó akkor teljesen más jelentett, mint ma, ilyen keresztény szocialista gondolkodó volt. de nem volt pártagban semmi, nem politizált, ő mélyen hívő ember volt, és gyakorlatilag érzékeny volt a szociális dolgokra. És Debrecen akkor egy ilyen kis Európa volt tulajdonképpen, azt kell mondanom, az egyetem jó színvonalú volt. És
magától értetődő volt, hogy az irodalom felé fordul? Mert ugye ismerve azt, hogy a 70-es évektől átnyergelt a szociológiára.
Igen.
Lehet, hogy ez valamilyen kényszerpálya volt?
Egyszerű butaság volt, vagy hogy mondjam, lassú érés. Nem volt annyi fantáziám, hogy kitaláljam, hogy mit akarok. Tulajdonképpen én nem voltam még készen 18 éves korban arra, hogy eldöntsem, hogy mi legyek. Úgyhogy ezért indultam el a irodalom történészi pályán.
És ez szenvedést okozott magának?
Nem, csak nem találtam igazán a helyemet. Bekértem a 5-ös kollégiumba, és ott a kollégáim sokkal jobbak voltak. Tehát nem úgy, hogy jobban vizsgáztak, mert én is, de nekem magolni kellett, amit neki könnyen ment. Mert mondjuk egy német G. Béla, aki jó barátom volt akkor, aki hozta már a maga Mihályfai parasz családjából az egész világirodalmat. Én megvittem, mert ugye otthon sok könyv, meg minden volt, de nem volt a életem, a szívem, a lelkem az irodalomé. Azért is mentem át inkább ilyen esztétika, meg szemiotika, meg jeltudomány, meg strukturalizmus irányában nagyon gyorsan, mert arra az agyam jobban mozgott, mint a akkor Magyarországon divatos ilyen impressionista irodalom ellenzésre.
Az élete, ahogyan az előbb mondta, meg a szíve, meg a lelke, az a társadalomtudományoké volt, a szociológiáé?
Azt hiszem, hogy az is egy tévedés volt.
Komolyan?
Igen. Aztán az is tévedés volt. Tehát ez az esztétika, meg gyerelmélet, meg ott nagyon fontos dolgok mozogtak már. És ott már kezdtem nagyon azt nagyon élvezni, de akkor valahogy azt nem lehetett, vagy én nem tudtam akkor még, ez volt a 60-as évek derekán, végefele igazán tovább vinni. Mert ott el kellett volna lépni a filozófia irányába legalábbis, és akkor nem nagyon lehetett megcsinálni. Nem volt meg hozzá a környezetem, se a tudásom, és
hogy meg az ország sem
és ott már az ország nagyon, még a hatalom nagyon nem volt elnyitott, tehát ott megtorpantam. Tulajdonképpen.
És akkor mikor érkezett meg oda, arra a területre, amelyikről már tényleg azt mondhatja, hogy az élete, a szíve, a lelke azért? Vagy igen. Még mindig nem érkezett?
Azt hiszem, hogy az a korszak, amikor átváltottam a társadalomtudományra, de még nagyon benne voltam az esztétikában, meg a műelemzésben, meg egyebekben, az egy jó korszak volt, az volt a diagnózisoknak a környéke, azt egy kreatív korszaknak érzem.
Tudományosan az volt a legsikeresebb, legtermékenyebb.
Hát igen, de ugyanakkor az nem volt az tudomány a szószoros értelmében. Az inkább egy ilyen magasabb szintű publicisztika volt.
Tehát,
igen. És annak ugye nincsen rangja, tehát az én világomban csak a kemény tudománynak van rangja. Ilyen szempontból egy tudós életében kitérő, hogy eszéket ír. Tehát többek között ezért átmentem egy tudományosabb területre, egy ilyen empirikus szociológiába, értékszociológiába, ahol sokáig dolgoztam, sok időt elvesztegettem, az egy rossz kitérő volt szerintem. Szóval sok fordulat volt az életemben, egyik, amit egyébként nem bánok, mert unalmas egy területen sokáig lenni, bár akkor lehet igazi sikereket elérni. Tehát aki 17 éves korában elkezd egy szakmát, és azzal hal meg 100 éves korában, annak több esélye van, hogy nagy karriert fusson be, mint aki 10 évenként szakmát vált.
Azt mondják, hogy egy filozófusnál az a sikeres élet, hogyha nincs is élettörténete, csak a műveinek.
Csak a műveinek története, igen, ez így van. És azért élvezem most például ezt a könyvet, vagy élveztem ezt a könyvet, mert ebben nagyon jól összejött majdnem mindaz, amit korábban tudtam. Csomó olyan tudás van benne, ami nem lenne meg, hogyha nem mentem volna végig ezen a furcsa életpályán. Ebben van műelemzés, ebben van szociológia, ebben van empíria, ebben van filozófia, ebben van történelem, tehát ez egy anyagát tekintve eklektikus mű, sok oldalról, sok felől szedi a példáit, de tartalma az nagyon-nagyon egységes, egy irányban mutat. Tehát ez egy ilyen szempontból, hát most még fogok élni legalább 30 évig, mert sokáig fogok élni.
Honnan tudja?
Mert tudom, mert valószínű.
Most persze ez hülyeség. Mert a családjában
hülyeséget mondok, mindenki. De a családjában mindenki 100 évig él vagy tovább. De ez csak egy semmi, mert lehet, hogy holnap ember elpatkol. Tehát nem tekintem ezt a könyvet összegezésnek, hanem egy nagyon jó kísérletnek arra, hogy amit eddig kipróbáltam, azt valahogy felhasználni egy érdekes gondolat kifejtésében.
Miért volt vizsgálati fogságban 1957-ben? Ha jól tudom, ez 10 hónap volt.
Hát azért voltam, amiért minden tisztességes ember akkor börtönben volt, úgyhogy...
Ő nem is voltak tisztességesek?
Hát csak, de voltak, akire szerencséjük volt.
És maga szerencsétlen volt ebben a dolgokban?
Csak félig, mert a tárgyaláson bizonyítékok hiányában végül is engem elengedtek. Úgyhogy nekem szerencsém volt. Hát akiket fölhúztak, azoknak volt a nem szerencséjük.
Ugyanezért a KER, hiszen sokakat semmiért húztak fel,
igen,
ugyanezért a KER föl is húzhatták volna, amit elkövetett?
Hát a perünk az hazárlási KER, ugyanez 2-0-ás per volt, tehát hazárlási
per. Dupla-nullás, ezt így.
Dupla-nullás.
Így hallottam, igen.
Én már elfejlettem. Elvileg bármit kaphattunk volna, de megúsztam. Én megúsztam. Ketten voltunk benne, és a társam az kapottán 2 vagy 3 évet.
Azért is kérdeztem ezt meg, mert egyszer, összesen egyszer olvastam egy keserű kifakadását, amikor a televízió elnökeként különböző 56-os múltra hivatkozó, vagy azzal dicsekvő, vagy még azzal sem dicsekedhető emberek számon kérték magán, már nem is tudom, hogy micsodát. Akkor egyszer azt mondta, hogy azért különösnek tartja, hogy az vádolja,
igen, emlékszem már, mivel
utam, ennek, igen, az elárulásával, akinek a világon semmi köze nem volt ehhez.
Igen, még durvább voltam ennél egy kicsit, azt mondtam, hogy furcsa, hogy engem támadnak az 56-os kollégáim, az elnöki tevékenységem miatt, annak az érdekében, hogy amellé állva, aki hát az ellenkező oldalon állt annak idején. Ez volt a történet. Nem voltam keserű, hanem ez a retorika megkívánta a keserűséget szerintem. Nem vagyok én cinikus, de az egész elnöki dolgot én nem tekintettem személyes ügyemnek. Ez politika, vagy ez közélet, itt másról van szó.
Azt tudom, egy korábbi beszélgetésünkben mesélte nekem, a médiaháborúnak éppen a csúcspontján voltunk, hogy milyen különös, hogy az ellenfele éppen az az Antal József, akivel a 60-as években, abban az időben, amiről az imént beszéltünk, igen, rendszeresen összejárt. Egy szoros baráti társaságnak, igen, voltak a tagjai.
Igen.
Hogy volt ez?
Az a baráti kör, hát Oltványi Ambrus, hogy ilyen maga is hallott, ő egy történész volt, és nagyon fontos szerepe volt itt akkor a 60-as években. Ő volt az egyetlen igazi liberális szerintem akkor Budapesten. Egy brilliáns és törhetetlen liberális volt. Őtől egy mozgató lélek volt, de végtelenül szerény volt, és bűbájos volt. Ő hozott össze egy ilyen kis baráti kört, Németh G. Béla, Antal József, egy nagyon rokon szemes tanárnő, aki kollégája volt nekik valamelyik gimnáziumban, Nagy Miklós, aki most egyetemi tanár Debrecenben, magyar szakos volt ő is, és ha jól emlékszem, én. És ott a minden hónapban egyszer találkoztunk valamelyikünk lakásán, akinek volt éppen, és nagyon jókat beszélgettünk. És
miről folyt a beszélgetés?
Én még akkor is hülye voltam, még nagyon, úgy mondtam magának, hogy milyen későn kezdtem magamhoz térni. Ugye ők nagyon jó voltak tájékozva a belpolitikai dolgokban. Tökéletes magyar kriminológusok voltak. Én nekem azt sem tudtam, hogy ki a főtitkár vagy. Mi az, hogy KB, azt én mondjuk még 10 éve később sem tudtam pontosan, vagy a központi bizottságoknak mi a különbség a KB és a másik.
PB.
A PB között azt én nem tudtam a 70-es évek végéig. Őt egyszerűen tudták, Erdély, de nagyon európai, nagyon civilizált formában. Tehát mindig Erdély mellé elemezték nekem Skóciát, vagy mellé elemezték, mit tudom én, Kanadát. Európa, belpolitika, de filozófia is. Nem tudom én, Sartre megőrült-e, vagy nem őrült-e meg, hogy elment kommunistának. Neki volt-e igaza, vagy Camusnek volt-e igaza.
Ki viszont nem ment el kommunistának, maradt antikommunista.
Aki keményen nem ment el, még nem, meg nem ölte a barátja egy autóbalesetben. Akkor egyháza kérdése, igen, egyházaknak van-e, vagy nincs-e szerepe egy modern Európában? Angol demokrácia szemben a német vagy a francia demokráciával.
Ez a 60-as évek volt, 56 után. Úgynevezett reakciós körökben sem reménykedtek már abban, hogy majd jönnek az amerikaiak, vagy a nem tudom én kicsodák, és megváltozik itt a rendszer. Ebben a körben hogyan gondolkoztak ilyesmiről?
Szerintem majdnem mindenki reménykedett abban, hogy a rendszer előbb-utóbb megváltozik. Nem tudtuk elképzelni, hogy fogunk meghalni, hogy a kommunisták még itt ülnek az ország.
Olyan?
Igen.
Tehát azt gondolták, hogy
ez állandó
30 év maximum?
Már 60-as években egy állandó téma volt az, hogy hol gyengül a Szovjetunió hatalma, hogy változhat meg a világpolitika, van-e egyáltalában esélye ennek, ez állandó téma volt. Tehát én nem tudok helyettük beszélni, saját magam nevébe beszélve, egy pillanat én nem tudtam elképzelni, hogy a kommunisták itt maradnak, akár csak a mi életünkben is egyszer mindenkorra, de hát nem voltak kellő súlyos érveink kérdeztünk, hogy megmondjátok, hogy miért hiszük ezt így, de így hittük. És hát Antal Jóska is nem azért készült egy politikai karrierre, mert azt hittem, hogy sose lesz lehetősége rá.
Tehát ez igaz, hogy ő már akkor is készült?
Én ezt nem tudom, akkor nem így fogtam föl, de mondjuk ő olvasta közöttünk elsőnek a akkor megjelenő Churchill önéletrajz első kötetét. És ő számolt be, és annak minden csinyát, binyát megelemezte nekünk. Ez őt rendkívül érdekelte.
'93-ban azt mondtam, azzal foglalkozik, arról ír könyvet, hogy a szabadság milyen szerepet töltött be 80-100 évvel ezelőtt, illetve napjainkig Európában. Azt mondta akkor, hogy ez egy nagyon fontos építő és romboló fogalom. Sőt, az lett volna a könyvének a címe akkor még, hogy a szabadság mint sokk.
Hogy a szabadság sokja, erről írtam egy tanulmányt 89-ben, vagy 90-ben, arról, hogy Kelet-Európában a szabadság miért sokként jött. Tehát még ez is sokkolt minket, és ennek a okait elkutattam. A szabadság valóban egy veszélyes valami. Kényes fogalom, mert 100 dolgot jelent, azt kell mondanom. És majdnem minden lehet a szabadság forrása is, meg a szabadság hiányának a forrása is. Gondolja azt meg, hogy az emberi test egyrészt a szabadság forrása, mert genetikailag lehetővé tesz számunkra, hogy mozogjunk, hogy ugoljunk másfél métert, tehát a testünk forrása egyrészt a szabadságnak, de gátja is, mert nem fogunk sohasem ugrani 3 métert, vagy 4 métert, pláne nem. A társadalom korlátja a szabadságunknak, mert meg kell fékezni bizonyos ösztöneinket, de ugyanakkor más terület olyan új dolgokat nyit meg előttünk, amit egyedül élve a dzsungelbe nem áll a rendelkezésünkre. Tehát a társadalom korlátoz minket, és majdnem végtelenül növeli a lehetőségeinket, és a lehetőségek valamilyen formában a szabadságnak a forrásai. Vagy egy másik egyszerű példát mondanék, van egy saktábla, rajta 32 bábú mondjuk, és mellé ültetünk 2 gyereket, mondjuk 3 éves, akik nem ismerik a sakszabályait. Eljátszanak egy pár percig, tologatják a bábukat, dobálják a bábukat, de pár perc múlva kimerül a sakk, mint játék lehetőség.
Nincsenek is szabályok.
Azért, mert nincsenek szabályok. Ha vannak szabályok, és a felnőttek ismerik azt a pár szabályt, ha azt a pár szabályt a 2 felnőtt ismeri, és betartja, akkor a variációk végtelen lehetősége nyílik meg előtte. Amikor elfogadják a szabályokat, akkor magukat korlátozzák, csökkentik a szabadságokat, de ez maguk előtt megnyitnak egy másik szabadságot, a variációk végtelen lehetőségének szabadságát. Tehát mondom, a szabadság egy nagyon bonyolult, furcsa, érzékeny, ellentmondásos fogalom. Ez is egy példa erre.
Mi a helyzet azzal a fajta szabadsággal, amit a javak korlátlan hozzáférhetősége jelent? Egy egyre inkább kiteljesedő úgynevezett fogyasztói társadalomban ez úgy látszik első megközelítésben, hogy ez maga a szabadság.
Ez is nyilvánvalóan ellentmondásos. Sok szempontból, de egy szempontot mondok. Az európai civilizáció, mióta ismerjük tulajdonképpen, többek között egy alapvető principiumra épült föl, amit aztán egy Weber nevű ember úgy tudott befogalmazni, hogy a késleltetett gratifikáció, vagy a késleltetett kielégülés principiuma az európai kultúrában alapvető szabály volt az, hogy nem kell, nem lehet, nem szabad, nem szükséges, nem jó feltétlenül azonnal minden ösztönünket, minden vágyunkat, minden kívánságunkat kielégíteni. Ennek olyan jelentősége volt az európai kultúra megteremtésében, az európai társadalmaknak a fejlődésében, a modern világ kialakulásában. Akkor, amikor most átalakulóban van a civilizációnk, és kialakulóban van ez a fogyasztói, vagy más szóval szórakozó, vagy szórakoztató társadalom, akkor ez a principium kezd elveszni. Ez egy más civilizáció. Akkor át fog alakulni az európai civilizáció. Lehet, hogy jobb lesz, vagy rosszabb lesz, de más lesz. Tehát ez a fajta szabadság, amire maga utal, megint egy veszélyes dolog, mert nagyszerű dolgok jöhetnek belőle ki, de nagyon veszélyes dolgok is jöhetnek belőle ki. Vannak, akik azt mondják, hogy az emberré válásnak egyik alapja az, hogy mi tudunk nemet mondani a világra, a világból jövő hatásokra. Az állatok nem tudnak. Az állat elfogadja azt a környezetet, amiben beleszületik. Az ember nem fogadja el a világot maga körül olyannak, amilyen, azért többek között, mert elpusztulna. Az ember, mint fegyvertelen lény, nem tudta elfogadni a dzsungelt, mert abban elpusztult volna. Át kellett alakítani a dzsungelt, hogy ő tudjon létezni. Ez a képesség arra, hogy nemet mondjunk az adottra, egy óriási forrása az emberi válásnak, és egy óriási forrása a szabadságnak. Mert aki nem tud mondani nemet a környezetre, az meghatározza, determinálja a környezete. Mert ilyen szempontból fontos volt a mi kultúránkban az, hogy nemet tudtunk mondani sok ösztönünk, sok parancsára, sok vágyunkra.
Ha ezt következetesen végig gondoljuk, akkor ez a fajta szabadság az aszkézisben teljesedik ki csak igazán.
Igen.
Tehát a mindent elutasításban.
Igen, de nemeket tudni mondani az aszkézisre is. Az is végül az ember szinte determinálja egy bizonyos magatartásra, erre is nemet kell tudni mondani. Hát sokak szerint, akik erről gondolkoznak, azt mondják, hogy az embernek bizony pillanatonként és állandóan újra és újra nemet kell mondani. Még a saját döntéseire is. A saját választásaira is, mert azt mondaná egy Sartre vagy egy másik egzisztencialista, hogy abban a pillanatban, amikor én választok két dolog közül, akkor szabad vagyok. Mert szabadon választom az A-t vagy a B-t. De mihelyt választottam mondjuk a B-t, abban a pillanatban ez a választás már determinál engem. Újra kell tudni dönteni, azt mondani, hogy most már nem, és akkor a döntés megint lehet szabad. És a szabadság az egy rizikó. Kilépek egy véretebb szituációból, és a döntéseimkor valami ismeretlenbe ugrok bele, mert minden döntés végső döntés lehet. Azt dönti valaki, hogy ezt a papírlapot fölemeli a földről, akkor lehet, hogy ez az élete megváltozik. Nincs kizárva. És vannak olyan döntések a életben, amik nagyobb döntések, amelytől nyilvánvalóan függ a további élet. Ilyen egy pályaválasztás, egy házasság, egy politikai döntés. Ezek a döntések nagyon veszélyesek. Döntés nélkül pedig ugyanakkor nincs szabadság. Ha nem döntök, akkor valaki más, vagy valami más dönt helyettem. És akkor a szabadságnak már esélye sincsen.
Engedje meg, hogy visszatérjek a közelmúltra, amikor a televízió elnöke volt, és erről azt mondta, amikor még benne volt, hogy majd egyszer, amikor túl lesz ezen, akkor meg fogja írni ezt az egészet. Egy interjúban úgy olvastam, szóról szóra úgy, ahogy történt, aztán mégsem tartotta az ígéretét. Nem is fogja megírni ezt?
Nem hiszem, hogy meg fogom írni, mert annyi más érdekesebb dolog valami, amiről érdemes írni, vagy amiről én szeretnék írni. Ez a történetnek az izgalma akkor kellő nyilvánosságot kapott. Azt hiszem, hogy ami ebbe tanulság volt, az tulajdonképpen annak idején a sajtóban megjelent. Az egész ügynek a jelentése akkor elég jól megfogalmazódott. Nem hiszem, hogy én ehhez hozzá tudok adni sok mindent, illetve nem tudom, de nem elég érdekel. Érdekes korszak volt, mert olyan dolgot csináltam, amit korábban nem csináltam. Érdekes feladat volt, nagy kudarcokkal és mérsékelt sikerekkel, rengeteg tanulsággal. Én sokat, ahogy már ezt elmondtam többször, én sokat tanultam. Személy szerint én nem is sokat, hanem rengeteget tanultam belőle. Biztos, hogy jobban tudok ma gondolkozni és írni is, mert azt végigcsináltam.
Nem tudom, hogy tudta-e, vagy tudja-e, vagy mennyire volt tisztában azzal, hogy azok, akik a nagy támadások idején ön mellett voltak, az újságíró társadalom is, akiknek volt valamilyen betekintésük, vagy legalábbis híreik arról, hogy mi történt a televízióban, úgy vélekedtek, hogy Hankis Elemér nagyon alkalmatlan elnök volt, egészen addig, amíg a dolgok simán mentek, és hihetetlen magaslatára emelkedett az alkalmasságnak akkor, amikor megindult a támadás a hajszra. Biztosan találkozott ezzel a véleményen.
Nem nagyon, de amit mond érdekes, biztos, hogy van benne valami. Egyfelől oda kerültem a tévébe, akkor teljesen naív voltam, és nem voltam szakemberre a területnek, tehát eleinte nyilván rengeteg szamáságot csináltam. Másrészt pedig arra nem volt idő, hogy egy békés munkába valami fölépüljön. Tehát az nem derülhetett ki, hogy végül is, amit akkor én az első napokban elképzeltem, hogyan kéne átszervezni a televíziót, ez a békés építkezés, ebből mi lett volna, ha ott maradtam volna, és ha béke lett volna. Ez nem derült ki. Most, ahogy látom, hogy a televízió merre fele halad, úgy látom, hogy egy csomó akkor elképzelt gondolat megvalósulna, ha megint most normális körülmények lennének, mint ahogy nincsenek, de remélem, hogy azért meg fognak valósulni, nagyon remélem. Nagyon hamar jött a konfliktus, hát mi elkezdtük augusztus 1-én a munkát, és szeptember végén, október elején már kirobbant az első konfliktus, tehát alig volt idő normális munkára, azt kell mondanom. A konfliktusok pedig, mint akkor is már elmondtam sokszor, borzasztóan fontosak, és lehet, hogy bár én a saját életemben konfliktus kerülő vagyok nagyon nagy mértékben, de a...
Hát ez akkor nem látszott.
Igen, de az nem a saját életem volt, hanem egy közélet volt. És a közéletben sokkal könnyebb bátornak lenni.
Igen?
Hát sokkal könnyebb.
Saját
sokkal
életében
könnyebb.
Gyáva?
Saját életemben sokkal gyávább vagyok, mint ottan. Most ez nem azt jelenti, hogy a bátorság fölíteni nagy, nagy erény a közéletben is. Szükség van rá, de lehet, hogy egyfajta bátorság engem időnként elvitt olyan vonalakra, ami például nem kell, hogy elvigyen. Lehet.
Például.
Nem tudom most, mert ezt nem is nagyon gondoltam még eddig át. Nem tudom még megítélni azt, hogy az ország szempontjából, amit én csináltam, az mennyiben volt hasznos, mennyiben volt káros. Ezt mondom most újdonságként, mert még nem mondtam el, de ha éppen ezek gondolkozunk, az, hogy lehet, hogy nekem is részem volt abban, hogy felszítódjék a médiaháború. Tehát lehet, hogy ha bölcsebb lettem volna, meggondoltabb lettem volna, nem több kompromisszummal, de bölcsebben bánva az ellenfelekkel, mérsékelhettem volna a média háborúnak az izzását. Lehet, hogy nem, lehet, hogy téved, vagy ez nem igaz. Lehet, hogy reménytelen volt, ennek ki kellett robbannia, ki kellett fakadnia ennek a nem is tudom minek. A szándék jó volt, a szándék nem volt más, mint az, hogy bármilyen hatalommal szemben a televízió függetlenségét föl kell mutatni. Akkor a hatalmat történetesen Antal József képviselte.
Aki egyébként korábban barátja volt.
Aki nekem jó barátom volt. És akkor,
talán még akkor,
akkor
is.
Barátom volt, és mindig is tiszteltem őt, és ma is tisztelem. De ha akkor történetesen nem Antal, hanem Horn van ottan, vagy akárki van ottan, ezt a részt ugyanúgy csinálnám. Tehát én nem a magyar társadalom bizonyos csoportjai ellen tettem ezt, hanem azért, hogy felmutatni azt, hogy egy országban, ami élni akar Európában, ott a köztelevíziónak, függetlennek kell lennie, bármi is történik. Ennek ez volt a célja. És ezt szerintem meg kellett tenni, hogy ezzel sok embert megbántottunk, a sajnálom, hogy ennek sok ember örült, annak meg én örülök.
Már jó régen volt az, valamikor a rendszerváltás körül, amikor egy előadását hallottam, arról szólt, hogy mit jelent az, hogy baloldal, és mit jelent az, hogy jobboldal, és ezeket a régi fogalmakat nem tartotta igazán célszerűnek, használhatónak és igaznak ebben a világban. De azért mégis én meg szeretném kérdezni, hogy magát minek tartja, vagy milyennek tartja, hol helyezi el, tehát liberálisnak, netán konzervatívnak, netán szociáldemokratának. Ezt a hármat én most azért soroltam föl, mert mind a háromról azt gondolom, hogy igaz, vagy egyik sem.
Vannak erre szellemes válaszok, mert ez már másodtól is kérdeztek ilyen dolgokat Magyarországon meg külföldön, de nekem nincs szellemes válaszom erre, csak azt tudom mondani, hogy mind a három vannak olyan értékek, amelyeket nagyon sajátomnak érzek. A liberalizmusnak az alapvető értéke, hogy az individuum egyik legfontosabb érték, az emberek alapvető jogai szentek és sérthetetlenek. Ezek abszolút vallom, és hiszem, hogy ezek nélkül nem lehet egy csak relatíve tisztességes vagy boldog társadalmat sem létrehozni és fenntartani. A konzervativizmusnak sok formája van. A hagyományos konzervativizmusban az, hogy egy társadalom nagyon érzékeny szövet, amit nem lehet ide-oda rángatni, nem lehet elvágni és újrakezdeni 50 évenként, ez nagyon...
Pláne egy évszázadban négyszer vagy
ötször.
Pláne
évszázadban még többször, így van. Ez nagyon elgondolkoztató, hogy a hagyományoknak is van értéke és szerepe egy társadalom életében. Ez... nagyon hiszem, és ilyen szempontból a konzervativizmusnak ez a mozzanata számomra fontos. A szociáldemokráciának az a hite, vagy vallomása, vagy reménye, szándéka, hogy lehetőleg amennyire lehet igazságos társadalmat kellene létrehozni. És az igazságos társadalom nem jön könnyen és gyorsan és automatikusan létre, ha csak a liberális szabad verseny elvei érvényesülnek, ezt is vallom. Tehát ilyen szempontból a szociáldemokrácia küzdelme egyfajta társadalmi igazságosságért számomra rokonszenves és vonzó. Tehát ilyen szempontból mind a három irányzatból fontos értékeket vallok magaménak.
Elutasítja, ha egyiket, vagy másikat, vagy harmadikat aggatják magára.
Igen, minthogy ezek a politikai filozófiák minden országban, pártokban tetszesülnek meg. Ezek nagyon laza gúnyák, vagy szűk gúnyák, amiket rápnának húzni a pártokra. Tehát a liberális párt nem mindig a legliberálisabb párt egy országban. És mennyi szociáldemokrata párt nem méltó tulajdonképpen a szociáldemokrácia igazi értékeire, és hány konzervatív párt van, aminek nincs köze igazán például az érték és hagyományokhoz. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz olyan pártot találni, amit el lehetne fogadni. Már csak azért is mondom, mert mindig a másik két politikai filozófiában is vannak nagyon vonzó értékek. És mivel most nincs választás, nem kötelező számomra az, hogy elhatározzam, hogy éppen melyik magyar párt áll legközelebb ahhoz a kombinációhoz, ami bennem él az értékekről.
Így utólag mi a véleménye egyébként arról a bizonyos első rendszerváltás utáni szabadon választott kormányról?
De erről kéne többek között mondjuk könyvet írni, ha elég érdekelne még az ilyen politika történet. Úgy érzem, hogy az első 4 évben az a kormány, az a parlament sok eredményt ért el azzal, hogy rengeteg törvényt megszavazott, és elkezdte fölépíteni ezt a demokratikus meg piacgazdasági intézményrendszert. Ez egy nagy komoly eredmény. Másfelől katasztrofálisnak tartom, hogy nem talált meg azt a társadalmi modellt, amit szerettek volna fölépíteni, haboztak abba, hogy mit csináljanak, német modellt utánozzák, vagy mást, amit az ország azt mondta, hogy nekem ez tetszik, nem tetszik, de kezdjük el építeni, mert ez legalább valami. Ennek az elmulasztása azt hiszem nagyon nagy hiba volt. Ugyanekkor a hiba a jelenlegi kormánynál, hogy megint nem tudták kitalálni azt a modellt, amit építenénk, és ezzel rengeteg energiát bocsékolnak el, illetve nem használnak föl. A következő szempont, de nagyon felelős, nagyon igazságtalan kritika tulajdonképpen, hogy nem sikerült megőrizni azt a látszatot legalábbis, hogy egy civilizált európai párt irányítja ezt a kormányt. Tehát az, hogy a pártnak ez a szakadása olyan lassan következett be, hogy Antal József olyan nehezen tudott dönteni a pártból lassan kiszakadó, a szélső jobb felé is odródó csoportokkal szemben, azzal borzasztó kárt tett saját magának, a pártjának és az országnak. Hosszú évek kellettek, és kellenek majd még ledolgozni azt a rossz benyomást, amit akkor Magyarországon a jobboldaliságnak a réme, ennek a megjelenése jelentett. Tudjuk, hogy ez egy buborék volt. A választás bizonyította, de nem lehet volna szabad 2 éven keresztül abba a hitbe hagyni az országot, hogy ez a Magyarországban ilyen típusú radikális jobboldali veszély létezik. Ez
azt gondolja, hogy nem volt?
Én azt gondolom, meggyőződésem, hogy nem volt. Hát, hogy nem volt, azt a választás elég jól bizonyítja. Most pedig szerintem az ellenzéki pártok általánosságban azt lehet mondani, hogy konzervatív jellegű, jobb-közép pártok inkább, a Fidesztől kezdve a MDF-en keresztül, még részben a Torgyán párt is. A baj az, hogy nem tudják önmagukat megfogalmazni. Én nem tudom pontosan, hogy ma igazából mit akar ez a konzervatív tábor, havantábor, vagy pártok. Nem ismerem a programjukat, nem ismerem igazán, hogy mit csinálnak másképp, nem ismerem, hogy milyen képességeik, eszközeik vannak arra, hogy a dolgokat másképp csinálják, mint a jelenlegi kormány. Ezt érzem bajnak, tehát azt, hogy nem tudtak felmutatni alternatívát vagy a társadalomnak az elmúlt 2-2,5 évben. Van még 2 évük a választásig, ha ezt elmulasztják, akkor nincs sok reményük. Ha sikerül megfogalmazniuk egy értelmes alternatívát, egy tisztességes európai konzervativizmusnak a jegyében, akkor a választások valamivel érdekesebbek és nyíltabbak lesznek, mint egyébként. De azt kell mondanom, hogy a baloldal, amiben hát egy párt van pillanatilag, az MSZP, ugye, SZDSZ például nem nevezném baloldali pártal semmiképpen sem, az ugyanilyen gyenge. Ugyanígy nem tud felmutatni egy igazi alternatívát, mert pillanatilag a MSZP egy radikális, liberális gazdaságpolitikát hajt végre. kereső, de radikálisan liberálisnak látszó társadalom politikai programot hajt végre, ugye társadalom biztosítástól kezdve. Tehát egy ilyen párttól nem tudjuk, hogy végül is igazán mit akar. Az SDS eléggé hallgat az elmúlt egy-két évben, mint koalíciós partner, tisztességesen, lojálisan nem fogalmazza meg élesen a maga álláspontját, ami eltérne az MSZP-től. Ez egy tisztességes magatartás, de nagyon veszélyes magatartás, mert egy pártnak 4 év alatt elveszhet az arca és identitása, ha önmagát nem fogalmazza meg 4 évig, és ez történik pillanatnak az SZDSZ-szel. Tehát a baj az, hogy az alternatívának egyik sarka se rajzolik ki elég tisztán és világosan, tehát valóban nagyon nehéz lenne például ma szavazni. Nagyon érdekelne egy komoly politikai gondolkodás, vagy egy komoly politikai aktivitás, ami komolyan venné az országnak a problémáit. Nem csak azon a szinten, hogy stabilitás, gyorsan csináljuk a stabilitást, és másra ne gondoljunk egyelőre, hanem tényleg a szóért elkérdést kérek, kitalálnák azt, hogy végül is milyen irányba kell az országot tovább futatni. Nem csak abban a szempontból, hogy stabilizálni kell az országot. Persze, hogy stabilizálni kell a gazdaságot, de azon túlmenően szerintem nem lehet addig stabilizálni igazán, amíg nem találjuk ki a helyét az országnak a világgazdaságban, vagy a világpolitikában.
Az a kitaláláson múlik, nem azon, hogy hova engednek minket?
Hát a kettő összefügg, sehova nem engednek minket csak úgy jó szándékukból, legfeljebb csak akkor engednék minket hirtelen gyorsan, hogy ha mondjuk Jelcin megbukna, és bejönne valami veszélyes orosz kormány, akkor olyan gyorsan bekerülnénk a NATO-ba, és hamarabb bekerülnénk az Európai Unióba, de ilyen reméljük, hogy nem történik, akkor bizony nagyon keményen dolgozni kell azért, hogy az Európai Unió vezetői és társadalmai szemében valamilyen szempontból vonzóbbakká váljunk. És ez nem könnyű. A csehek ezt jobban csinálták, hogy valamivel vonzóbbak, mint mi még nem vagyunk igazán vonzók számunkra.
Sőt, hát azt mondja, meg azt írta, hogy kimondottan csúnyák vagyunk a magunk számára, és ha a tükörben nézünk, egy csúnya arc néz vissza, meg hát különösen kívül lévők számára.
Igen, azt hiszem, a tükörből azt hiszem, csúnyább arc néz vissza, mint amelyek valóban vagyunk, és mint amelyennek minket kívülről látnak. Kívülről azért időnként egy-egy jó húzás sokat javít az arcunkon. Tehát rossz általában szerintem a magyarság, Magyarország megítélése nyugati körökbe. Nem vagyunk izgalmasak, nem vagyunk vonzók, nem látszunk, nem vagyunk a térképen, nincsenek olyan teljesítményeink, amire fölfigyelnének. Nincsen Havelünk és Klausunk, akik ugye brilliánsan csinálják a maguk politikáját és retorikáját főképpen. Nincsenek jó teljesítményeink, ha vannak, azt mi becsüljük le. Főleg háborodva azon például, hogy hallom a Kuncét beszélni az olimpiáról, és úgy lekezeli, hogy közepes teljesítmények, nem igazán jó, többet vártunk. Hát ez
elfogadható, mondta.
Elfogadható, hát ki kére magamnak. Egyrészt nagyszerűen szerepeltek, másodszágok ennek a tized részével is boldogok lennének, és lobogtatnák, mint óriási győzelmet. Ha Amerika nyer 7 aranyat, csak akkor is ünnepli saját magukat, hogy mi vagyunk a legnagyobb, nagyszerűbb ország. Ez, hogy ilyen elmény után is lógatjuk füliket, falkunkat, elfogadhatatlan. Ha ezt én csinálom, hagyján, de ez egy ország képviselője nem csinálhatja, és ezt csináljuk nap, mint nap. Máshol nincs ez így. Cseheknél nincsen, románoknál, szlovákoknál, horvátoknál nincs ez így. Baltikumban abszolút nincsen így. Ilyen rossz önkép azért nem létezik az általam ismert Európában, és ilyenfajta öntudatbeli dezintegrálódás, hogy tőlünk semmi jó nem telik már ki, hogy mi nem vagyunk alkalmasak semmire igazán, nekünk nem sikerül semmi. Ez speciális magyar állapot és tudatállapot, ami lehet segíteni, most egy rossz paszban vagyunk ilyen szempontból.
És ez kinek lenne tényleg a dolga, hogy segítsen?
Hát mindenkinek. Mindenkinek először saját magát kéne meggyőznie,
hogy hajánál fogva kihúzni.
Igen, hogy ő kiváló. Szóval hinni abba, hogy amit ő csinál, az nagyszerű. Hinni abba, hogy amit mi csinálunk, az jó minőség, és erről tenni is. A kormánynak nagyon nagy szerepe volna ebbe természetesen. A értelmiségnek, az újságírók is, hát most nem akarom magukat bántani, de hozzájárulnak ehhez a lógassó fülünket, falkunkat. Nálunk az elegáns a panaszkodás. Az országban rengeteg nagyszerű dolog történik. Bizonyos dolgok még a parlament szintjén is, vagy a kormány szintjén, a nagy politikában is. De rengeteg jó dolog történik falvakban és városokban. Vannak, hát vannak brilliánsan sikeres falvak és városok. Fantasztikus dolgot csináltak 5-6-7-8 év alatt. Méről följöttek egy nagyon jó szintre. Ezek igazi sikersztorik. Alig van hírük a sajtóban, hogy ezt említsem. A 3000 magyar helységből legalább egy harmada sikeres. Igazi siker. Valakik valamit jól megcsináltak. És ebből alig tudunk valamit.
Maga honnan tudja?
Egyrészt, mert van a klubunk nekünk, ahol rengeteg információt kapunk, ahol ebbe utazunk, hogy keressük az ilyen sikersztorikat. Másrészt elég sokat, ha itthon vagyok, most már egy év óta, elég sokat vagyok az országban, és látom ezt. Másrészt a klubon keresztül rengeteg ember jelentkezik nálunk, aki elmondja, hogy mit csinált, mit akar csinálni, és megható, és nagyszerű. Tehát én abban bízom, hogy azt látom, különösebb optimizmus nélkül, hogy Magyarországon lent, alul, meg középen sok millió ember dolgozik a túlélésért, és időnként még egymásért is.
Elhangzott Szellemtörténetek. Hankis Elemérrel Rádai Eszter beszélgetett. A Dokumentum műsor 1996-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben augusztus 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán.